Pál apostol mondja, hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, reformáció ünnepén énekeljük a 390. dicséretünk legelső versét fennállva. Keressük ki tehát énekes könyvünkből a 390-es éneket. Annak a legelső versét énekeljük fennállva. A 390-es dicséretünk így kezdődik. Erős vár a mi Istenünk. El helyünket, testvérek, és a megkezdett énekünknek, a 390-es dicséretünknek énekeljük tovább a második és a harmadik verseit. Tehát a megkezdett dicséretünk második és harmadik versét énekeljük. Erünk magába mit sem ér, mi csak hamar elesnénk. Isten tiszteletünknek és együttlétünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Hagyjuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, Istenünk, azért a csodáért, ahogy kegyelmeddel beléptél ebbe a bűnös, tőled elszakadt, ellened fellázadó világba. Különös látni a történelemben, hogy a tőled elszakadt bűnös ember után mély szeretettel, mély türelemmel jössz. Te vagy az, aki bennünket keresel, aki kopogtatsz a szívünk ajtaján. Te vagy, akinek fájt az, hogy mi elhagytunk téged. Te vagy az, akinek a szíve remegett érettünk, amikor mi olyan utakon jártunk, amely nem volt kedves szemeid előtt. Köszönjük neked így a reformáció csodáját. Köszönjük, hogy látható a te hatalmas tetted a reformációban, mert a te szíved nem engedte, hogy az ember tévejgésben, tőled elszakadva létezzen, hanem te gyújtottál világosságot ígéd által, sok-sok nemzetnél, hogy sok-sok szív megtalálja Jézus Krisztusban bűnei bocsánatát, élete értelmét, és benned megtalálják üdvességüket. Köszönjük Istenünk, hogy ugyanaz az ige szólíthat meg bennünket is, eleveníthet meg, és támasztat új életre, amely akkor, 500 évvel ezelőtt sokakhoz szólt, megérintette őket, és megelevenítette életüket. És szeretnénk így kérni, hogy bármikor és bárhol hallgatjuk a te ígédet, annak magyarázatát, vagy odahaza, ha olvassuk Bibliánkat, hadd legyen az élő és ható, hadd váljon a te szavad személyessé, érintsen bennünket hatalommal, mégpedig ellenállhatatlan hatalommal. Hadd újítson meg bennünket kegyelmesen a te igéd, a te szavad, végezz el bennünk minden munkádat. Áldott légy azért, hogy a te igédet küldted mára is. Adj nekünk halló füleket és nyitott szívet. Hadd értsük meg, mit mond nekünk a te szavad ma. Rád bízzuk mindazokat, akik eljöttek házadba, kicsiket és nagyokat. Könyörgünk azokért, Urunk, akik keresnek téged, akik vágyódnak utánad. Könyörgünk árvákért és özvegyekért, az ő vigasztalásukért. Rád bízzuk a betegjeinket, a szenvedőket, Urunk. Mindazokat, Urunk, akik mélységben vannak, próbák között, könnyek között, fájdalmak között élik az életüket. Hadd lássák meg és hadd találják meg benned szabadítójukat. Szólíts meg, taníts, érints meg. Ragyogtasd fel előttünk Jézus Krisztus drága győzelmét, evangéliumát. Amen. Kedves testvérek, az élő Istennek az igéjét olvasom előttetek a Máté evangélium a 13. fejezetéből, a 24-es verstől a 28-as vers A részéig. Tehát az igehely Máté evangélium a 13-as fejezet, és a 24-től a 28a versig olvasom. Ez a búza és a konkoly példázata Jézus szájából hangzott el. Más példázatot is mondott nekik. Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a földjébe. De amíg az emberek aludtak, eljött az ellenség, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor kizöldült és kalázba szökött a vetés, megmutatkozott a konkoly is. A szolgák ekkor odamentek a gazdánhoz, és azt kérdezték tőle. Uram, ugye jó magot vetettél a földbe? Honnan van akkor benne a konkoly? Ellenség tette ezt. Felelte nekik. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, Jézus Krisztusnak a példázata, a búza és a konkoly példázata rámutat arra az ördögi munkára, amelyet a sátán cselekedett a teljes teremtésben. Mi fel sem fogjuk igazából, hogy mekkora rombolást végzett az ördög itt a teremtésben, és mekkora rombolást végzett a mi bűnünk, hiszen az ördög a bűnesetbe társakká tett bennünket, embereket az Isten ellen való lázadásban. Azért volt fontos az ördögnek, aki ugye a láthatatlan világban lakott, hogy a teremtésben, a látható világban is kiterjeszte a lázadását, ezért volt fontos, hogy elbuktassa az embert. Ezért kísértetett meg Ádám és Éva az Édenkertben, és miután elbuktak, bennük elbukott a teljes emberiség. Egy kicsike hasonlattal hadd szemléltessem, hogy megértsük, hogy milyen rettenetes káoszt tudott okozni a sátán. Képzeljétek el, hogyha éjszaka lenne valaki, aki belopózna a világ minden patikájába, és az orvosságos üvegeknek, alkotó részeknek, poroknak, mindenféle kémiai anyagoknak a címkéjét összecserélni. Milyen rettenetes káosz lenne belőle, mennyi halál származna belőle, hogyha a patikusok a címkék alapján készítenék el az orvosságokat, de nem tudnának róla, hogy minden címke össze van cserélve. Ugyanúgy képzeljétek el, hogyha valaki titokban összecserélni egy repülőgép műszerfalának kapcsolók alatti feliratokat, mekkora rettenetes tragédia lenne abból, hogy esetleg a pilóta ki akarja nyitni a futóművet a leszállásnál, de ehelyett kikapcsolja a hajtóművet, és lezuhannak. Sok-sok példát lehetne még mondani, ha kicserélnék a táblákat, nem csak az utca táblákat, hanem azokat a táblákat, amelyek bizonyos városok felé az irányt mutatják, mekkora keveredés lenne belőle. Képzeljétek el, hogy a sátán, nagyon kicsi profán példákat mondtam, de ezt csinálta sokkal nagyobb méretekben, és ezt csinálta lelkiekben is. Mindaz, ami az ördög munkája után támad, káosz és halál. Káosz és halál. Nagyon sokszor kérdezték már tőlem, főleg más felekezetűek, hogy ugyan miért volt az a reformáció? És ezzel a példázattal tudunk mi felelni a többieknek, hogy ezért. Ezért, mert az ellenség konkolyt vetett a búza közé. Azért volt szükség a reformációra, mert megmutatkozott a konkoly, és Isten szíve remegett értünk, hogy az embert ne hagyja tévejgésben, sötétségben, ne hagyja az elveszettség utaiban. Amikor az ördög címkéket cserél, akkor nekünk elsősorban arra kell gondolni, hogy a lelki igazságokat ferdítette úgy el, hogy megtöltötte más-más tartalommal. Így cserélte össze idézőjelben értve a címkéket, és mindazokat a bibliai drága igazságokat, amiket Isten az ember elé adott, az ördög megferdítette, meghamisította, és az embert ezáltal döntötte tévedésbe. Hogy mennyire sikeres volt a munkája, hadd mondjam el nektek, testvérek, majd talán a prédikáció végén látni fogjuk, hogy ma is mindazok a hamis gondolkodások még megtalálhatóak sok-sok ember fejében, amelyek miatt Isten elindította a reformációt. Nézzük nagyon-nagyon röviden, hogy mik voltak ezek a hamis gondolatok, hiszen az egész gondolkodás módot a sátánnak sikerült elferdítenie. A reformáció előtti időkben az általánosan elterjedt gondolkodás a következő témákban, bűnbocsánat, üdvösség és Isten, a következők voltak. A bűnbocsánatnak az általánosan elfogadott nézete a reformáció előtti időkben az volt, hogy hát meg kell szolgálni a kegyelmet. Ha bepillantást nyernénk, most visszamennénk valahogy az időben, és megnéznénk, hogy akár az 1300-as, 1400-as években hogy zajlott egy kolostori élet, a szerzetesek saját magukat, a hátukat korbácsolták, mert így akartak vezekelni, véresre korbácsolták magukat, hogy így a bűneiket valahogy levezekeljék. Azt gondolták az emberek, hogy Istennek ez tetszik, hogy akkor tényleg vétkeztünk, nem tudunk nem vétkezni, nincs közöttünk bűntelen ember, akkor valamit kell csinálni, hogy a mi bűneink meglegyenek bocsátva. Aztán a reformáció előtti időkben az egyház pénzt szerett a bűnbocsánatért. Ezek voltak a bűnbocsátó cédulák, amelyek miatt Luther Márton először is fölemelte ugye a szavát. Lehetett pénzért venni bűnbocsánatot az elkövetett bűnökre, aztán már lehetett venni a még el nem követett bűnökre, tehát lehetett venni bűnbocsánatot a halottainknak elkövetett bűneire. Üzlet lett a bűnbocsánat, ennyire el tudta ferdíteni a sátán a középkori egyháznak az életét, illetve a tiszta tanítást ennyire félre tudta tenni az útból. Aztán a második ilyen téma az üdvösség. Üdvösség. Isten üdvösséget ad, örök életet ad a benne hívőnek. Tanítjuk ma is. Sokan a gyermekekkel való beszélgetésben, munkában látom, hogy nem ismerik ezt a szót az emberek, hogy mi az az üdvösség. Az üdvösség az Istentől ajándékba kapott örök élet. Hát mi volt az általános nézet az üdvösséggel kapcsolatban? Az volt az általános nézet a középkorban, hogy az üdvösséget az egyház adja. Az egyház adja az üdvösséget, akinek nem adja, annak nincs, akinek adja, annak meg van. És ezt az üdvösséget a jó cselekedetek árán lehet megkapni. Így vélekedtek az emberek, mert a középkorban nem volt senkinek a kezében a Szentírás, nem tudták ellenőrizni, hogy tényleg így vannak ezek a dolgok. Isten kijelentésében, Isten könyvében valóban ez van-e? Hát nem ez van. És általánosan az ördög meghamisította a gondolatokat, a bibliai igazságokat, beleültette az emberekbe ezt a hamis gondolkodást. A harmadik az Isten ismerete. Nagyon sok témát lehetne mondani, de ez a három talán a legfontosabb. Isten ismerete egészen ismeretlen volt az embereknek. Luther Mártonnak a nagy kérdése, mielőtt ő megtalálta az igazságot a Bibliában, az volt, hogy hogyan találhatok magamnak egy irgalmas Istent. Luther Márton, aki maga is ágostonrendi szerzetes volt, sőt nagyon magas rangben volt, alperjel volt, ez a főnök alatti beosztás, a szerzetesi ranglétrán, és ő magának is érezte, hogy hát vezekelni kéne, valahogy el kellene venni a bűneimet az útból, hiszen a Szent Isten és én közöttem ott vannak az én bűneim, életem mocska, és azon kezdett el gondolkodni, hogy hogyan találhatok magamnak egy irgalmas Istent. És amikor elkezdte olvasni a Szentírást, rádöbbent, hogy de hát létezik egy irgalmas Isten. Egy csodálatosan irgalmas, kegyelmes Isten van. Életünk felett, akinek a szíve vágya, hogy megbocsátassa a bűneinket, aki szolgált ezért. Rádöbbent Luther Márton arra, hogy ez az irgalmas Isten, ez mindent megtett azért, hogy az ember és az Isten közötti akadályt, a bűnt elvegye onnan. De a középkorban egy átlagos ember erről semmit nem tudott. Nem hallottak az irgalmas Istenről. Pedig az Isten ismerete nélkülözhetetlen az üdvösségünkhöz. János 17.3-as igéjét ismeritek, az pedig az örök élet, hogy megismernek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Ezt a megváltó mondta a főpapi imádságában. Tehát az üdvösség egyenlő az Isten ismeret plusz Jézus ismeret. Ha nincs Isten ismeretünk, ha nem ismerjük Jézust, soha nem lehet örök életünk, soha nincsen üdvösségünk. Hát ezért volt a reformáció. Ezért nem engedte Isten, hogy ez a világ az ördög által átcímkézett, meghamisított igazságokban legyen, és vesszen el, hiszen az ördög munkája nyomán csak káosz és halál van. Ezért küldte az ő szolgáit, ezért világította az ő csodálatos fényét az Isten igéje által nemzeteknek, ezért indított el sokakat a Bibliát olvasni, indított el a reformátorokat, hogy nemzeti nyelvre fordítsák le a Bibliát, és az legyen nyomtatva, sokszorosítva, kiosztva, az emberek kezébe adva, és az egyszerű emberek kezében is ott legyen a Szentírás, és azt olvassák, Isten igéjét ismerjék, mert így találhatja meg mindenki az örök életet. Vannak reformátori alapelvek. Reformátori alapelvek több van, hármat fogok a mai prédikációban mondani, a három legfontosabbat, amelyek a mi gondolkodásunkat megpróbálják helyre tenni. A reformátori alapelvek az Istentől való kis igazságok, címszavakba belefoglalva, hogy az embernek a gondolkodásmódja is helyes legyen. Adja az Úr, hogy valóban tisztogasson bennünket Isten igéje ma is, és minden Isten tisztelten, minden igeolvasáskor. Mindaz, amit rosszul gondolunk, az eltávozzon belőlünk, és helyébe kerüljön az Isten szerinti gondolkodás. Az első reformátori alapelv a solus Christus. Egyedül Krisztus, azt jelenti ez a kicsin kifejezés latinul, egyedül Krisztus. Miért kellett ezt olyan kicsi címszavakba beleönteni, hogy az emberekbe beleplántálják, hogy egyedül Krisztus? Azért, testvérek, mert általánosan elfogadott nézet volt a középkorban, hogy az elhunyt szentek Szűz Mária és még sok mindenki, esetleg megváltó, társ megváltó, közben járó, ilyen-olyan, amolyan segítsége lehet az embernek az üdvösséghez. De a Bibliában találunk egy igét, a Timóteusi első levél második részének az elején, hogy egy a közben járó Isten és ember között, az ember Krisztus Jézus. Egy a közben járó. Tehát sem angyalok, sem hitben elhunyt őseink, sem hitben elhunyt szent apostolok nem kapták meg Istentől a közben járó szerepet. Nagy előre haladás volt ez a gondolkodás megtisztításában, hogy a reformátorok elkezdték mondani, hogy egyetlen egy valakit adott az Isten közben járól. Egy valaki lehet te közted és Isten között a közben járó, és ez az egy valaki Jézus. Nincs más. Nem kell és nem szabad máshoz imádkozni, csak ahhoz az egyhez, aki közben járóként adatott az Istentől a te számodra. Egyedül Krisztus. A második ilyen fontos reformátori alapelv, hogy szól a szkriptúra. Egyedül a Szentírás, azt jelenti ez latinul, egyedül a Szentírás. Miért kellett ezt megint annyira fontosan eléadni az embereknek, hogy a Szentírás minden tanításunknak zsinór mértéke. Ugye tudjátok, hogy a köműves mesternek is régen, hát nem voltak ilyen lézeres, egyenest mutató, hipermodern eszközei, de volt például méterrúd. Volt például függőón, avval nézték a falak függőlegességét. Régi idők mestereinek is megvoltak az etalonjai. Ha nem avval csinálta a házat, akkor az ferde volt, összedőlt, vagy éppen a vízszintes sem volt vízszintes, a függőleges pláne nem volt függőleges. Ha meghatározták, hogy mi, mennyi, hány méter, ha nem méterrúddal csinálta, nem az etalont használta, nem tudott olyan hosszúságú falat építeni. A lelki dolgokban is Isten letett a világban egy etalont, egy mértéket. Egy olyan mértéket, amit nem szabad meghamisítani, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ez az etalon a Biblia. Szól a szkriptúra, egyedül a Szentírás. Isten kijelentett igéje minden tanításunknak alapja, zsinór mértéke. Ehhez nem szabad semmit sem hozzátenni, mellé tenni. Saját gondolataink nem azonosak Isten kijelentésével. Aki valamit esetleg otthon álmodik, ne gondolja, hogy az Istennek a kijelentése. Nem szabad a Biblia mellé oda tenni a legendáriumokat, azt, ami szóbeszéd útján terjedt így úgy amúgy. Van Amerikában egy felekezet, Magyarországon is megjelentek már talán egy jó 25 éve, a mormonok, Salt Lake City-ben van Amerikában a központjuk. Hát 1850-es években egy Joseph Smith nevű ember alapította, akinek megjelent állítólag egy angyal. Na ők külön írtak egy plusz Bibliát, az a mormon könyve, és a Biblia mellé oda teszik a mormon könyvét. Már ezzel megtiporták az egyedül a Szentírás alapelvet. Ehhez nem lehet hozzátenni valamit. Nem tesszük oda melléje semmilyen egyházatjának a könyvét egyenrangú könyvként. Még a Biblia magyarázatokat sem lehet a Biblia mellé egyenrangú könyvként oda tenni. A Biblia az egyedülálló, egyetlen alapja hitednek, a tanításnak, az ismeretnek, a lelki dolgoknak. Isten ezt adta neked, nekem és mindannyiunknak, a reformátoroknak is, hogy ebből tanuljunk, ebből ismerjük meg őt, Istennek az akaratát, a terveit, a veled való gondolatát, örökkévaló tervét. Vajon benne van-e a gondolkodásunkban, hogy egyedül a Szentírás? Ha megjelenik valaki esetleg a tévében magát kikiáltva akármilyen prófétának, és égből kapott gondolatokat kezdene el mondani, tudjuk-e mondani a reformátori alapelveken állva, hogy ez az ember hamis próféta? Mert nem a Szentírásból beszél, hanem a maga gondolatait mondja, a légből kapott igazságokat tanítja a bibliai ige helyett. Meglátjuk-e azt, hogy hol tiporják meg a szól a szkriptúra elvet, hol tesznek hozzá, vagy éppen vesznek el belőle. Biblia egyik legutolsó mondata az, hogy aki ebből elvesz, és aki ehhez hozzátesz, annak milyen ítélete lesz. Nem örökölhet. Nem fogja örökölni az üdvösséget. Nem mehet az élet fájából. Ennyi ember próbálta az egyház történelemben ezt meghamisítani, hozzátenni, elvenni belőle. A reformátorok Istentől kapták ezt az alapelvet. Egyedül a Szentírás. És a sok reformátori alapelvről még egyről szeretnék beszélni a mai istentiszteleten. Ez a sola gratia et fide, ami azt jelenti, hogy egyedül kegyelemből hitáltal. Egyedül kegyelemből hitáltal. Emlékeztek, az előbb mondtam, hogy az üdvösségről való általánosan elfogadott felfogás az volt a reformáció előtti korokban, hogy az üdvösséget az egyház szolgáltatja ki azoknak, akik jót cselekszenek, és úgy ott léteznek az egyházban. De a Biblia nem ezt mondja. Nem találunk olyan bibliai igét, hogy az üdvösséget az egyház adja. Az üdvösséget Isten adja. Nem az egyház. Az egyház nem is közvetítő réteg. Nem egy olyan szervezet, amely arra van elhívva, hogy üdvösséget gyártson, adjon, osztogasson. Az egyház az Isten népe. De az üdvösséget Isten népének maga Isten adja. Nincsen felhatalmazásunk, hogy mi adjunk valakinek üdvösséget. Aki ember ilyent állít, az valahol bibliai igazságokat tipor meg. A reformátorok csodálatos felfedezése volt, hát a köszöntő igében direkt ezt olvastam, az Efézusi Levél második részének 8.-9. verse, innen vették pont ezt a reformátori alapelvet. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, szól a gráciát figye, egyedül kegyelemből hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Hatalmas felfedezése volt a Bibliát olvasni kezdőknek a reformáció korában, hogy de hát Isten ingyen adja az üdvösséget. Jézus vérének érdemért. Küldött Isten egy bűnbakot erre a világra, egy megváltót, aki megbűnhődött helyettünk bűnös emberekért. Isten ráhelyezte az világ összes bűnösének ítéletét erre a bűnbakra, Jézusra. És ott nagypénteken megtörtént a nagy leszámolás. Megtörtént bűneink elítélése, sőt, ott nagypénteken megtörtént a te ítéleted és az én ítéletem. És Isten azóta ezt hirdeti, hogy nézd, mit tettem érted. Ő bűnhődött, hogy te élhess. Ő rávetettem bűneid ítéletét, hogy te soha ne kerülj ítélet alá. Ő megbűnhődött, érted? Neked annyit kell tenned, hogy ezt hittel elfogadod. Elfogadod, hogy a te bűneidért Jézus büntették meg. Ő azt előre elszenvedte, elhordozta, és legyőzte az ítéletet. Ártatlan halálával odaadva magát. Engesztelést szerzett ő te neked. Nem te magadnak szerzel engesztelést. Ő szerzett neked. Feltámadt a halálból, és így még a halált is legyőzte. Ezért hirdetjük, hogy az üdvösség egyedül kegyelemből és hitáltal adatik. Isten ingyen kegyelméből, azáltal a hitáltal, amelyet a te szíved kell, hogy birtokoljon. Hittel megragadod, ez azt jelenti, hogy elfogadod, hogy Uram, köszönöm, Jézus az én bűneimért meglakolt. Uram, köszönöm, hogy Jézusban megbüntetted az én bűnös életemet. De nem engem büntettél, hanem az én ítéletemet ő rajta hajtottad végre. Aki ezt elhiszi, annak Isten örök életet ad. Ez az üdvösség. Ingyen, kegyelemből és hitáltal. Aki nem hiszi, nem lesz az övé. Istennek ez az egy feltétele van, hogy hidd el. Fogadd el hitáltal. Ha valaki ezt nem hiszi el, saját maga akarja megszolgálni az üdvösségét, nem fog bemenni a mennybe. Mondtam a prédikáció elején, hogy sajnos ma is nagyon meg lehet figyelni az emberekben azt a hamis gondolkodást, ami a konkolynak a vetése, ami az ördögnek a munkája. Mennyi ember gondolkodik úgy, hogy jó cselekedetekkel piros pontot, jó pontot szerzek az Isten szemében? Az Amerikai Cselkész Szövetségnek az egyik jelmondata, hogy ugye ne félj senkitől, és tégy jót. És ez a minden nap egy jó cselekedet, ismerjük ezt is, a Cselkész Szövetség indulásakor volt a jelmondat, hogy naponta egy jó cselekedet. Nem tudunk érdemeket szerezni. Luther, Márton, Calvin János, Zwingli úrik és a többi reformátor tanította a Biblia alapján, hogy nincsenek ilyenek, hogy érdemszerzés. Ezt csak mi hisszük, mert konkolyt vetett az ördög a búza közé. Elferdült a mi gondolkodásunk. Mi azt hisszük, hogy ha mi jót teszünk, akkor mi közelebb kerülhetünk Istenhez, bemehetünk a mennybe, jobban és sikeresen közeledhetünk hozzá. Nem, mi akkor is elveszettek vagyunk. Megváltót kellett küldeni értünk. Isten fiának bele kellett pusztulnia a mi bűneink ítéletébe, mert mi ennyire nem tudjuk magunkat megváltani. És nem tudjuk megszolgálni a kegyelmet. Mennyi tévejgés van ma is a bűnbocsánat, az üdvösség és az Isten személye, jelleme tekintetében az emberi szívekben. Most itt van halottak napja, és csak egy gondolatot hadd mondjak, nagyon sok mindent lehetne, talán majd egyszer lesz egy prédikáció, hogy helyre tegyük a mi gondolatainkat, a Biblia mit tanít az elhunytakról, a halottakhoz való viszonyulásunkról. De lelkészként ezt látom, hogy az emberek nem tudják. Fogalmuk nincs a legtöbb embernek, hogy mit, hogyan tanít a Biblia ebben a témában. Sokszor mondom gyászolóknak, hogy pogány szokás, hogy rögöt dobunk a koporsóra. És mégis talán 6-700 temetés van a lelkészi szolgálatomban eddig, és mennyiszer láttam a koporsó leeresztése után nyúlnak le az emberek, és rögöt dobnak. Ez abból a babonából jön, hogy ne jöjjön vissza a halott szelleme. Hányszor mondtam, hogy ne dobjunk rögöt. Utálatos Isten előtt minden babonasságunk, dobjuk rögöt. Csak egyetlen egy apró példa volt. Konkolyt vetett az ördög a búza közé. Vágysz-e arra, hogy a tiszta búza legyen nálad? És ne legyen konkoly a te gondolkodásodban, a te szívedben. Már csak megjegyeznénk az Efézus 2:8-9-et, hogy hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Nem mi tőlünk van, ez Isten ajándéka. A reformáció Istennek a cselekedete volt, hatalmas csodája volt 1517-től, de reformáció végbe kell menjen az egyéni életünkben, a te szívedben, a te gondolkodásodban, mindegyikünk életében. Végbe mente már ez, végbe vihette Isten lelke, hogy a te gondolkodásodat a konkolytól megtisztítva biblikusan gondolkodj a lelki igazságok tekintetében. Egyetlen egy megváltód van te neked, és ez a megváltó Jézus. Egyetlen egy útja van annak, hogy a te bűneidet Isten megbocsássa. Az, hogy hittel rátekintesz a megváltóra, aki a te bűneidért meg lett büntetve. Ez az egy útja van, hogy neked a bűneid megbocsássanak. Ha elhiszed, hogy Jézus halála érted szóló engesztelő áldozat volt. Egyetlen útja van annak, hogy te bemehess a mennybe, az üdvösségbe. Hogy elfogadod, hogy a megváltó megszerezte ezt neked engesztelő áldozatával. Aki hisz a fiúban, örök élete van, így mondja a János evangéliuma. Aki hisz a fiúban, vagyis Jézus Krisztusban, örök élete van. Hiszünk-e benne? Hiszel-e az érted engesztelő áldozatot bemutatott Jézusban? Hiszel-e bűntörlő halálában? Hiszel-e üdvösséget hozó hatalmában? Van-e élő hited az értet küldött egyetlen megváltóban? Egy apró történettel fogom befejezni ma is. néhány száz évvel ezelőtt Angliában az egyik út mellett csinált valaki egy ivókutat, és az ivókuthoz oda akasztott egy kis bögrét is, hogy a szomjas vándorok, gyerekek, felnőttek, akik mennek amellett az út mellett, azok hűsítsék a szomjukat. Aztán volt abban a korban Angliában egy ilyen híres műbíráló, aki mindenről kritikát írt, és erről a kútról is megírta a kritikáját ez a kritikus, és szóltak a kút készítőjének, és hogy hallottad, hogy milyen kritikát mondtak a általad készített ivókútról? Nem elég esztétikus, nem így kellett volna építeni, kialakítani, stb. Kicsit mosolygott emberünk, és visszakérdezett, hogy de ugye sok ember szomját oltotta ez a víz. Igen, sok ezer ember, aki szomjazott és erre járt, vette a bögrét, és ebből a kútból ivott, férfiak, nők, gyerekek, öregek. Mondta emberünk, hogy ez elég. Nem foglalkozom avval, hogy mit mond a kritikus, hogy hogyan bírálja meg a kutat. Az elég, hogy sok ezer ember oltotta a szomját. És hozzátette, hogy és remélem lesz egy olyan tikkasztó meleg nap, amikor erre jár ez a kritikus, megszomjazik, veszi a kis bögrét, merít, és oltja a szomját majd ő is. Tudjátok, Isten igéjét, vagy akár az evangélium egyszerű voltát meg lehet kritizálni. Meg lehet kritizálni az egyházat, mert az egyháznak is van sok ferdessége, bűne, van sok szégyene. 2000 éves egyház történelemben nincs olyan felekezet, aki ne szégyenkezhetne valami miatt. Isten azért adta az ő igéjét, a kegyelemnek kutyát Jézusban, hogy oltsd lelked szomját, hogy higgy Jézusban, és örökké élni fogsz. Tedd ezt. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk Istenünk azért a csodáért, hogy nem hagytad az elveszett embert elveszni, nem hagytad a kárhozatban, hanem utánunk jöttél Jézusban, az értünk küldött megváltóban. Köszönjük, hogy bűneinkért te magad szolgáltál. Tudtad, hogy mi soha nem tudnánk elérni az üdvösséget. Nem tudnánk önerőből bemenni a mennybe. Nem tudnánk olyat tenni, hogy mi magunknak megszereznénk bűneink bocsánatát, és igazakká válnánk a te szemeid előtt. Neked kellett lépni a szent, mindenható Istennek. Neked kellett a megváltást elvégezni, noha téged bántottunk meg. Ellened vétkeztünk, a te szívednek szereztünk milliárdnyi szomorúságot. Köszönjük, hogy jöttél szeretettel. Nem néztél haragodra, nem néztél fájdalmadra, amelyet mi okoztunk, hanem jöttél, mert néztél örökkévaló szeretetedre, amellyel bennünket szeretsz. Áldott légy Jézusért, áldott légy az üdvösség útjáért. Köszönjük, hogy ez az út, amit adtál, egyszerű út. Nem tetted bonyolultá, hanem azt mondtad, aki hisz a fiúban, Jézus Krisztus engesztelő áldozatában, annak te örök életet adsz. Köszönjük, hogy bűntörlő kegyelmed, szereteted hatalma a Jézusban hívőt igazzá teszi, bűneiből megmossa, békességet ad a szívébe, felemeli a mélyből, megvigasztalja a nyomorúságban. Köszönjük, hogy szereztél magadnak népet minden időben. Áldott légy a reformációért, és áldott légy azokért az életekért, akiket ezekben a napokban, időkben találtál és találsz meg, és végzed el bennük megigazító munkádat. Kérünk téged, hogy gyógyíts meg betegjeinket, vigasztald meg a szenvedőket, a szomorkodókat. Állj oda az árvák és az özvegyek mellé, légy támasza a hozzád kiáltónak. A téged keresőt te találd meg, és vondd magadhoz, szereteteddel öleld át. Kérünk téged, hogy a reformáció drága és tiszta bibliai tanítása járja át mindannyiunk szívét. Add, hogy szeressük a Bibliánkat, szeressük olvasni, tanulmányozni, és belőle téged megismerjünk. Amen. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. De aki nem enged a fiúnak, az nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Így szól az Úr. Amen. Ahogy a testvérek láthatják, az úrvacsorához megterítettük az Úr asztalát, de ma nem csak a reformációt ünnepeljük, hanem az egyházi ünnepkörben az újbori hálaadó istentiszteletünk is erre a napra esik. A hirdetett ige is táplál bennünket az örök életre, de Isten adott egy különös dolgot, a sákramentumot, amely látható jegyekben magyarázza el Jézus Krisztus váltságművét, aki odaadta értünk életét, vérét. Így a sákramentum is beszél velünk az evangéliumról, és hívogat Krisztushoz. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól, aki adta magát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség legyen örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, mi módon szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát. Elénkbe adják ezt az evangélisták, de legbővebben Pál apostol az első korintusi levélben, annak a 11. fejezetében, a 23. verstől kezdődően a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret és hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki anélkül eszik és iszik, hogy megkülönböztetné az Úr testét más eledeltől, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtlenek, és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan. Mert ha mi magunk elítélnénk önmagunkat, nem esnénk ítélet alá, de amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne ítéltessünk. Amen. Kedves testvérek, az úrvacsora egy csodálatos meghívás. Olyan, amikor az Isten ad át neked egy meghívót, és azt mondja neked, hogy jöjj, tartozz hozzám. Jöjj Jézushoz, és tartozz ő hozzá. Amikor az Isten azt mondja az úrvacsorában nekünk, mert ezt jelenti az úrvacsora, hogy higgy az én fiamban. Hidd el, hogy a te bűneid Jézus vérének érdemért töröltettek el. Hidd el, hogy egy út vezet a mennybe, és az út maga Jézus. A beleivetett hit az egyetlen ösvénye az üdvösségnek. Sok-sok mindenről beszél az úrvacsora. Dióhéjban talán így lehet összefoglalni. Van Jézusnak egy példázata a nagy vacsoráról, amikor kiküldi a meghívót, a király, hogy jöjjetek, mert már minden készen van. Isten így hívogat bennünket magához. Jöjj, mert minden készen van. Készen van a te bűneidnek a bocsánata, készen van az új életed, a fehér ruhád, készen van az üdvösséged, vajon te kész vagy-e? Készen vagy-e te az Isten számára? Készen vagy-e hittel ezt elfogadni? Kész vagy-e jönni hozzá, és elmondani ma neki imádságban, hogy itt vagyok, Uram, és köszönöm, amit értem tettél Jézusban. így hívok mindenkit az úrvacsora drága közösségébe. Amen. Azt mondja Pál apostol, hogy ki vizsgálja meg önmagát, csendesedjünk el, hajtsuk meg a fejünket helyünkön maradva, és önvizsgálatot tartva imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy a bennünk levő hamis gondolkodást Isten igéjével, drága szavaddal teszed helyre. Köszönjük, hogy eléd hozhatjuk bűneinket, hamisságainkat. Nem csak hamis gondolatainkat önmagunkról, bűnbocsánatról, az üdvösség útjáról, hanem eléd hozhatjuk valósággal a mi bűneinket. Életünk szennyét, lelkünk, testünk mocskát odavihetjük a keresztövéhez lélekben, és kérhetünk rá Jézus érdemért bocsánatot. Szeretnénk így eléd jönni ma. Hittel a kereszthez, hittel Jézushoz, meghalva és engedve hívó szavadnak. Jöjj, bocsáss meg nekünk Jézusért. És szeretnénk válaszolni hívásodra. Itt vagyunk, Uram, vágyunk örökké te hozzád tartozni. Amen. Megvallottuk a mi bűneinket, azt mondja Isten igéje, valljuk meg a mi hitünket is. Fennállva, fennhangon mondjuk el minden keresztjének hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egy szülött fiában, mi úrunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvere Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hitvallástételünk után egyházunk gyakorlata szerint néhány kérdést intézek hozzátok, hittel és hallható szóval feleljetek ezekre. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtetett első embernek bűnesete folytán? Ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő szék előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Ha igen, feleljétek, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönnyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust, ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdemért, hitáltal megigazít. Ha igen, feleljétek, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén, által visz az ő örök dicsőségébe. Ha igen, feleljétek, hiszem és vallom. Mindezeket bizonnyal elhívén, így éritek-e, fogadjátok-e, hogy tie kegyelemért háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelenlevő világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére éltek. Ha igen, feleljétek, így érem és fogadom. Mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most pedig, mint az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem mindazoknak a bűnbocsánatot és az örök üdvösséget, akik valóban hittel megragadtátok az Úr Jézus Krisztus golgotai váltság halálát. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. El szoktam mondani mindig, hogy ha vannak közöttünk más felekezetűek, szeretettel hívjuk őket az úrvacsorai közösségbe, ha valóban hitünkben osztoznak velünk. Tehát ha ők is hiszik, hogy az üdvösséget, bűneik bocsánatát egyedül Jézus érdeméért kapják, szeretettel várjuk őket az úrvacsorai közösségbe. Aki magát lélekben elkészítette, valóban így hittel, bűnbánattal, de Krisztus kegyelmének örvendezve jöjjünk az Úr hívására. Jöjjetek, mert már minden készen van. Az úrvacsora vétele alatt a gyülekezet a 440-es éneket énekelje. 440-es énekünk 42. Zsoltár dallamára éneklendő, és így kezdődik. Jer, lássuk az Úr keresztjét. Keresztény testvéreim, íme így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát, így éltek fel az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink is, és Isten kegyelméből a mai napon mi is így élhettünk vele. Mindenek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Istennek kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat a ti keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne fosztasson Istenek ama kegyelmétől és szeretetétől, amelyet hozzátok kijelentett és megbizonyított az Úr Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymás szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen a Krisztus is megbocsátott ti néktek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, erre vagytok elhívva az egy testben. Mielőtt megtérnénk hajlékainkba, testvérek, hajtsuk meg a fejünket, adjunk hálát az Úrnak. Áldott légy Istenünk a hatalmas meghívásért, hogy Jézusban mindannyiunkat az örök üdvösségbe hívtál meg. Áldott légy azért, hogy ez az üdvösség, ez valóban adathat nekünk, mert Jézusban te szolgáltál érettünk, véghez vitted a váltságművelet csodálatosan, hatalmasan, míg az angyalvilág is ámul és bámul azon, hogy az élő Isten szolgált az elveszett emberért, hogy az elveszett hívő ember üdvösséget kaphasson. Köszönjük a Jézusban felkínált kegyelmet, ingyen üdvösséget, és köszönjük neked azokat, akik valóban ezt élő hittel elfogadták. Gyűjts, Urunk, még közöttünk is sokakat azokhoz, akik már a tieid. Tégy minket engedelmes, hálás, téged követő hűséges gyermekeidé. Áldott légy a kegyelmedért, szeretetedért, örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, a záró énekünk a 392-es dicséretünk első két verse. Ez az egyházról szóló gyönyörű dicséret. Most csak az első két versét énekeljük. 392-es énekünk első két versét énekeljük. Utána majd fennállva az áldást veszük. 392-es dicséretünk első verse így kezdődik. Az egyháznak a Jézus a fundamentuma.
A Szent Ígéret.
Fennállva vegyük az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Ámen. Áldás békességet.